Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét. Úgy, amint írva találjuk azt a zsidókhoz írott levél 9. részében, a 15-től 17. valamint a 23-tól 28-ig terjedő versekben. Istennek szent igéjét a zsidókhoz írott levélből olvasom a 9. rész 15-től 17-ig valamint a 23-tól 28-ig terjedő versekből. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Így tehát új szövetség közbenjárulja lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. Mert ahol végrendelet van, ott a végrendelkező halálának is be kell következnie, mert a végrendelet csak halál esetén érvényes, amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal. Mert nem emberkéz alkott a szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe másvérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Eddig a írott ige. Kedves testvérek, ha valaki a Károly Gáspár által fordított Bibliát veszi a kezébe, amelynek gyönyörű szövegéből ma is hallottunk a Biblia olvasás rendjén egy gyönyörű nyelvjárásban, emlékszik arra, hogy ha ezt a Bibliát felütjük az elején, illetve az Új Szövetségnek az elején, akkor ott az van írva, hogy Istennek ó és új testamentuma. Talán vannak, akik még erre emlékeznek. És ez a szó ma még előkerül az igehirdetésben, ezért is hívom fel erre a figyelmet, mert értelmet nyer. Az ige ugyanis Isten és ember szövetségéről szólt, amelyet ma hallottatok, illetve erről szól, és arról a különlegességéről beszél, hogy ez a szövetség, az Isten ember szövetsége Jézus Krisztus vére által pecsételtetett meg az új szövetségi nép számára. Vagyis az ő áldozata a hitelesítés az új szövetségben. Érdekes testvéreim, ha visszatekintjük a Szentírás egészére, hogy Isten úgy tekint az emberre, pedig az ember teremtmény, de az Isten úgy tekint ebben a teremtett világban az emberre, a kezdetektől fogva, mint az ő szövetségesére. És Isten kereste ezt a szövetséget. Ő ajánlotta fel, annak ellenére, hogy eleve szövetségben teremtette az embert, a vele való közösségben, és az ember a bűneset által ezt a szövetséget megtörte. De Isten nem mondott le sohasem, hanem újból és újból megkísérelte, és ha emlékszünk, akkor ott az első emberpárral megkötötte a szövetséget, aztán amikor olvassuk az özönvíznek a történetét, ott az özönvíz végén azt olvassuk, hogy az Isten szövetséget köt újból Noéval, és ennek a szövetségnek a jeleként a szivárványt helyezi az égre. Ugye a bibliai hagyomány úgy tartja, hogy az özönvíz után jelent meg a szivárvány. Mint az Isten jelen való szövetségének a jele, amely jelképpel ma érdekes módon élnek, de ez mellékes. Aztán Ábrahámmal is szövetséget köt az Isten. Aztán azt olvassuk később az Ószövetségben, hogy a prófétákat küldi az Isten, hogy újból és újból emlékeztessenek erre a szövetségre. Visszarángatja, azt mondja, a szívetekben kössetek új szövetséget az Istennel, amikor a törvényeket nem kőtáblákba írják, hanem a szívetek hústáblaiban. Ilyent olvasunk Jeremiás prófétánál. Ismétlődően emlékeztetnek, hogy az Isten vágyja, akarja ezt a szövetséget az emberrel. És amikor az Isten népe rádöbben, illetve megéli ezt a szövetséget, visszatér ebbe a szövetségbe, akkor mindig szabadulása van. És ha feltennénk azt a kérdést, hogy miért fontos ez a szövetség tudat, testvéreim, két dologért. Először az, hogy Istennek van népe ebben a világban. De ennél sokkal, vagy legalább ennyire fontos az, hogy mi, és személyesen én, meg te, ehhez a szövetséghez tartozunk. És lehetőség van belépni ebbe a szövetségbe annak is, aki még nem tartozik oda. Vagy aki kiesett ebből a szövetségből, lehetősége van visszatérni. Ez minden időben az egyik legnagyobb ajándéka a létünknek. Hogy az ember élhet és visszatérhet az Istennel való szövetségbe. És az igét halló és meghalló ember számára egy gyönyörű ajándék éppen az, és néha kérdés, mert egy belső vizsgálatra is indít, hogy vajon én hogy állok ezzel a szövetség léttel a saját életemben? Hol vagyok én ebben a szövetségben, ahová hív és vár engem a mindenek ura, az örökkévaló Isten? És testvéreim, ha mi tudjuk, hogy ennek a szövetségnek a részesei vagyunk, akkor egy nagyon fontos és megerősítő belső bizonyosság kíséri az életet, mert aki az Isten szövetségében él, az soha sincsen magára hagyva. A legnagyobb emberi kiszolgáltatottságban is hatalmas erőt és bizonyosságot ad néha, amikor elvesz az embernek földi értelembe vett minden reménysége, és elvesz minden, ami körülötte van, az az egyetlen bizonyosság marad, hogy nem én tartom meg saját magamat, hanem a velem szövetségben lévő Isten hordoz és tart meg engem, és tartja meg az enyémet. Nem vagyunk magunkra, vagy nem vagyunk egyedül a magányunkkal. Ez a szövetség tudatnak a legnagyobb ajándéka. És mi különösen nem vagyunk, hiszen mi egy új szövetségben élünk, a Jézus Krisztusban kötött szövetséggel, ami örökkévaló mennyei Istenünkkel. És akkor feltehetjük a kérdést, testvéreim, ahogy feltette a levél írója is, hiszen eredetileg egy zsidó származású keresztény gyülekezetnek írja, akik nagyon mélyen benne voltak az Ószövetség ismeretében és a törvényekben, és ezért is használ ez a levél nagyon sok olyan képet, amely megfeleltetés, erre még utalni fogok, a földi, az akkor gyakorolt istentiszteleti valósággal, illetve Isten képpel, amit az Isten ószövetségi népe megélt, és amit gyakorolta mindennapokban. Most újra tegyük fel a kérdést, hogy a régi szövetség érvénytelen volt? Az ószövetség? Nem volt, testvéreim, az se érvénytelen, hiszen Isten kötötte. Csak az a szövetség nem érvénytelen, hanem tökéletlen volt. És ezt a tökéletlenséget, mondja az írás, semmi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a főpapnak be kellett menni évenként a szentek szentjébe, és be kellett mutatni az áldozatot. Ő is csak egyszer mehetett be évente, de be kellett menni. És ezt a szövetséget újból és újból meg kellett ismételni, csak tudjátok, az volt a baj, amire a múlt heti igehirdetésben is utaltam, hogy elvált egymástól az istenes valóság, a templomi valóság a kinti élettől. Hogy bent kiábrázolódott a szövetség, a szövetségnek a látványa, és amikor az Isten népe kilépett a templomból, abban a pillanatban elfeledkezett erről, vagy legalábbis nagyon sokan közülük elfeledkeztek erről, és úgy élték a világukat, mintha nem lenne Isten, és nem lenne mérce az Isten törvénye az ő számukra. Szóval a főpap évenként megújította, és a nép évenként nem tartotta meg, ha most játszani akarunk a szavakkal. De amikor eljön Krisztus, akkor magát tette áldozattá. Nem másokat áldozott fel. Azért, és itt ér vissza a szó, amire utaltam, hogy új testamentumot hagyjon az övére. Azokra, akik hisznek benne. Hiszen a testamentum micsoda, és ennek megvan pont a görög megfelelője van itt ebben a szövegrészben. Testvéreim, az magyarul végrendelet. Egyszerre szövetség és végrendelet, és ez van benne ebben az igében. Az új testamentum az egy végrendelet. De hallottátok, ameddig él a végrendelkező, a végrendelet ugyan érvényes, csak nem végrehajtható, hiszen a végrendelet akkor válik végrehajthatóvá, amikor meghal a végrendelkező. Addig érvényes valahol fektetve a közjegyzőnél, vagy egy ügyvédnél, vagy bármilyen helyen. De addig az örökösök nem jutnak hozzá, ameddig él. Az örökhagyó. Csak miután meghalt. Krisztus, amikor új testamentumot hozott, akkor egyben úgy jött el, és azért jött el, hogy az Isten örökségét, amely belefoglaltatott ebbe a végrendeletbe, mint szövetség, mint új szövetség, továbbadja mindazoknak, akik benne hisznek, és ezért neki meg kellett halni. Mert ha ő nem halt volna meg, nem lép érvénybe, mint ahogy, és nagyon érdekes párhuzamot hoz itt a Szentírás, azt mondja, hogy emberként sem. Mi emberek egyszer meghalunk. Krisztus is egyszer meghalt, azért, hogy ez a végrendelet, ez az új szövetség, az új testamentum érvénybe lépjen, érvényes legyen, és az abba foglalt gyönyörű örökség, az rászálljon mindazokra, akik hisznek benne. Mert mindaz, ami itt van a világban, és ez a korabeli világkép, azt mondja a Szentíró, hogy ez árnyéka annak, ami a mennyei. És milyen gyönyörűséges, talán láttatok ilyen profil vagy úgynevezett árnyék képeket, talán gyerekként játszottatok ti is, vagy egy szobában nálva, amikor a fényes napsütésbe odaáll az ember, hogy a kontúrok, ahogy ő kinéz, rávetüljenek a falra. Vagy odaáll egy fénynyalába, egy vászon mögé, amikor a kontúrok rávetülnek a vászonra. A kép más mögött ott az igazi. Mondanám ma, a kép mögött, ha csinálunk-e fényképet, ott van az igazi. De maga a kép nem az igazi, még akkor is, ha minden vonásában olyan, mint az igazi. Azt mondja a Szentíró, hogy a földi, ami van, nem más, mint a mennyeieknek a rávetülése e földi létre. És amit mi emberileg megélünk, az csak képmása annak, amit Krisztus megtett értünk, aki nem a képmásba, a földi szentélybe ment be, ahogy a főpap bement évenként, hanem a mennyei szentélybe ment be, és ott van most is, hogy közben járjon értünk. Testvéreim, a kép az nagyon fontos. Ma már múlik az a nemzedék, de még talán ismertetek, vagy a családotokban is érintettek, voltatok talán néhányan az itt lévők közül, amikor apák, nagyapák, s még korábban férjek eltűntek a háború poklában, és sajnos, hogy van, ez ma megint valóság, És keresték évekkel később is, és semmi más nem volt, mint egy kép, egy fénykép. Talán évekkel korábbi. És ezt tették közé, ki ismeri fel ezen a fényképen lévő valakit, amikor már talán évek vagy évtizedek múltak el. A kép másról kellett volna felismerni az igazit. És hordozni, és ez mennyi érzelmet hordoz az ember számára, ez a mi földi létünk testvérei. Amely nagyon sokszor felkavar, amely nagyon sokszor elkeserít, amelyet odaszorultunk a szívünkre, és viszünk magunkkal. De amely nem az eredeti, nem a tökéletesség. Az nem itt van. Ez csak a mása. Még a legszebb és a leggyönyörűbb is. Annak csak egy lenyomata, ami a mennyben van. És Krisztus abba a tökéletességbe, abból a tökéletességből jött el, és halt meg értünk, hogy visszatérjen abba a tökéletességbe, hogy minket is bevigyen. Nem másodlagos árnyék valóságokba, hanem bevigyen minket a mennyeknek a dicsőségébe. Ezért lett emberré, ezért halt meg. Mert a Krisztus halála az ő áldozata tette elérhetővé az isteni örökséget az ember számára, és ez az áldozat volt, amely megvilágította az ember nyomorúságát, és egyben az Isten szabadító szeretetét a lét nyomorúsága számára. Eszembe jut egy kép. Ilyen serdülő gyerek voltam otthon, emlékszem, egy nyári szünetben, amikor az internátusból, a bentlakásból otthon lehettünk hosszabb ideig, és emlékszem, akkor már így este gyülekeztünk ott a faluban a fiatalok, aztán éjfél előtt hazaértünk, és egyszer valamikor az éjszaka sötétségében édesapám benyitott jó erősen a szobába, és mondta, hogy kelj fel, fiam, mert az árvíz önt el minket, illetve önti el a melléképületeket, és menekítsük az állatokat. Ez körülbelül, ugye ez egy hegyes vidék, ilyen 2-3 órás hirtelen zápor, ahogy lecsapott, és ez a hatalmas mennyiségű víz a hegyekről omlott a völgyek felé, a falu pedig lent feküdt a völgybe, és hát ilyen 2-3 óra alatt ez a hirtelen, nem tudom, ha láttatok ilyen hegyi árvizeket, amik gyorsan jönnek, és minden söpörnek magukkal. És úgy riadva felkeltem, emlékszem, éjszaka is mentettük az állatokat, hát annak a világnak a kincsei voltak, amik ott voltak a hegyre, a magasalatra, hogy ne sodorja el a víz. És mindenki ezt csinálta, olyan furcsa volt, alig voltak fények és emberi kiabálásokat és állati hangokat lehetett hallani egymás keveredésében, ahogy mindenki menekítette, aki érintett volt ott az árterületen építkező házakból a dombok felé. És senki nem tudta, hogy milyen pusztítás van. És emlékszem arra, hogy eljött a hajnal, a pirkadat, az emberek nyugtalanok voltak, és ahogy este nem volt, én emlékszem, mentünk haza, még csillagok voltak, úgy reggel, amikor pirkadt, és a pirkadat után a nap felkelte, elérkezett, a felhők eltűntek. Szóval éjszaka jött ez a pokoli árvíz, és hajnalban pedig ezt a nagy párás világot áttörte a napnak a fénye, és terült szét, és akkor láttuk meg, hogy az éjszaka hömpölygő, dübörgő, félelmetes sár, özön sárlé, ami ott végig úszott és vitt magával épületeket, meg kidőlt fákat, hatalmas rönköket, meg keresztbe fordított, meg elvitte a kertek, meg a veteményeit. Mit hagyott maga után? És tudjátok, hogy minden pusztítás ellenére ez a fény volt az, ami elhozta az emberek számára a bizonyosságot, hogy honnan kell nekünk elkezdeni újraépítkezni. Egy nyugalmat hozott minden pusztításban. És ezt a képet azért mondtam el, testvérei, mert ez a kép talán érzékelteti, ami a Szentírásban benne van. Hogy a Krisztus világosság, amikor megjelenik, akkor az ember meglátja a sátán munkájának a pusztítását, de csak ebben a világosságban, de ez a világosság, amelyben látjuk azt, hogy milyen nyomorúság, ami maradt az életben, a világban, mégis egyfajta reménységet is jelent egyszerre, hogy mi tudjuk, hogy ebben a fényben, ebből a megnyugvásból hogyan tudunk tovább lépni, Hogyan tudjuk a romokat eltakarítani, és az életet újra kezdeni? Testvéreim, ez a Krisztus eljövetelének a dicsősége. Az ő fényében látjuk meg a sátán pusztítását. És a Krisztus kereszthalála, amely egyszeri volt, de, és gyönyörű ez a kifejezés, talán használtátok ti is, eszembe jutott készülés közben, egyszeri volt, de egyszer s mindenkorra megváltotta az embert. Egyszer s mindenkorra. Mert tökéletes volt ez az áldozat. Megváltást hozott. És mondja a Szentírás, hogy egyszer hal meg az ember, Krisztus is egyszer halt meg, de ezzel az egyszeri és tökéletes áldozatával érvényesítette Istennek az új testamentumát. Vagyis azt az örökhagyást, amelyben minket Isten, akik hiszünk benne, az ő örökségébe, az ő országába akar elvinni. Egyszer s mindenkorra helyetted és helyette mindannyiunk helyett, azért, hogy higgyünk és higgyetek ő benne. Testvéreim, a hit tart meg. A hit az életben, a szabadságunkban, és ez a hit tart meg bennünket a reménységben is. És Krisztus áldozatának haszna annyit, annyira és annyiszor érvényesül az ember életében, ahányan és ahányszor hiszünk benne. Mert ez az új szövetség, ez a miénk és a gyermekeinké. Ezé a nemzedéké, amiben élünk. Mondanám, ezé a nemzedéké is. És ezé a nemzeté, amiben élünk. És hiszünk, és amelyben újra és újra elkérhetjük a hitet. Tudjátok, ez a hit, és befejezésként még egy képet szeretnék mondani. Ez a hit nem más, mint az az edény, amivel merítünk az Isten végtelen kincséből. Amennyit elbírunk, amennyire szükségünk van. És az a jó, hogy mi tudhatjuk, hogy ha megüresedne ez az edény, újra vissza lehet menni, mert az Istennek kincses háza soha ki nem fogyó gazdagsággal van tele. Nem kell megrakodni és rogyadozva vinni egy életen keresztül, hanem lehetőség van. Mindig, minden napra kérni, hogy könnyű szívvel, könnyű élettel, hatalmas batyuk nélkül lépdelni tudjunk a mindennapi élet nehézségeiben és valóságában. A hit az az edény, amivel merítünk az Isten kincseiből. Isten ilyen hitet adjon nektek, amivel minden napra tudtok épp eleget meríteni. Amen. Mikor elmerülünk abba a fényességbe, amely ránk ragyog igédből örökkévaló Istenünk, akkor összetörik minden, ami emberi bennünk. És csak ámulunk. Hogy tudsz te így szeretni minket? Hogy a legdrágábbat, egyszülött fiadat odaadtad ezért a bűnös világért. Hogy tudsz te úgy szeretni minket, hogy azt az életet, amellyel mi is sokszor békétlenek vagyunk önmagunkban és önmagunkkal, mégis méltónak tartod egy szövetségre. Méltónak tartod, hogy a te örökségednek, a mennyek örökségének a birtokosa, részese legyen. Hogy és miért szeretsz te annyira minket, hogy nem akarod, hogy az életünk elveszen és belesüppedjen a mindennapi depresszióba, a kilátástalanságba, a morgolódásba, az elégedetlenségbe, hanem azt akarod, hogy életünk és örömünk legyen. És ez az élet és az öröm ne csak oda át legyen a miénk, hanem itt a földön is. mert te nem csak oda átra váltottál meg minket, hanem itt, e földi lét valóságában is szeretnéd nekünk ajándékozni a mennyeknek kincseit. Mert ahogy mondtad az igében, most ugyan a mennyeieknek csak a képmásában élünk. És mégis a te szeretetedből mennyi gyönyörűséget tapasztaltunk meg. Milyen lehet akkor az a gyönyörűség, amely a mennyben vár majd minket? Amerről még az írás is csak annyit mondott, hogy azt soha nem látta szem, fül nem hallotta, sem emberi szív soha meg nem gondolta. De jó, hogy van nekünk reménységünk erre a tapasztalaton túlira. És ezt a reménységet nem üres beszédként, nem délibábként dobtad ebbe a világba, hanem hitelesítetted a te egyszülött fiad a Jézus Krisztus vérével a Golgotai kereszten. Pecsétet ütöttél egy új szövetségre, melyet egyben végrendeletként adtál nekünk. Irgalmadért könyörgünk azoknak a testvéreknek az életében, akik betegek. Különösen gyülekezetünk tagjaiért, és külön-külön két testvérért imádkozunk, akik nagyon betegek, akik szeretnek téged, és biztos, hogy te is szereted őket, de létükben mégis adsz próbatételt, és szeretteiknek, és hitüknek is adsz próbatételt, de hisszük, hogy erős Isten vagy, hogy megtartsd őket betegágyban és betegágy mellett imádkozva. Irgalmad és kegyelmet soha ne fogyatkozzon el ezekből a családokból, és az imádságra kulcsolt kezedből. Imádkozunk távoli testvérekért, akikért nem imádkozik senki, akiktől gyermekeik és unokáik idegen országokba mentek, és ők öregségükben itt vannak magukra. Légy velük is. Ott a magányban és abban a közösségben, ahol a templompadokban, vagy néha távolról, lélekben velük együtt, mégiscsak a te közösségedben, néped közösségében vannak. Imádkozunk a gyermekeinkért. Adj nekik jövendőt. Olyan jövendőt, amelyben a remény van jelen. Olyan jövendőt, amelyben te, az Isten vagy jelen. Imádkozunk azért is, amit nem tudunk szavakba foglalni. A nekünk adott csendben fogadd el Istenünk kinek-kinek a szívéből, ami szívből jön és ami találkozik a te örökkévaló akaratoddal. Amen.